talán felébreszti bennünk a szolidaritást azok iránt, akik nem tudnak olyan finomakat tenni, mint amiket mi kaptunk most ebédre. A projekt, amit be szeretnék mutatni, egy összetett elképzelés volt, mégpedig az, hogy az iskolánk az nem régóta baptista szeretetszolgálat lett a fenntartónk, és ebből kifolyólag a szolidaritás és az együttműködés rászorultakkal az hangsúlyosabb lett, úgyhogy kerestük azt a megoldást, hogy ezt miként lehet az oktatás szerves részévé tenni, és ez egy félig egyes elemében megvalósult, egyes elemében csak elképzelt dolog arról, hogy miként kellene a szolidaritást a mindennapok részévé tenni, mégpedig különböző tantárgyak keretében ugyanúgy, mint délutáni és szabadidős foglalkozások keretében. Azt, hogy a szolidaritás mennyire fontos érték, azt szerintem ebben a teremben mindenki tudja, tehát ezekkel az elméleti bevezetéseivel kevesebbet foglalkoznék. Könnyű volt összeszednem azokat a kompetenciákat és képességterületeket, amelyiket fejlesztünk egy ilyen összetett programba, hisz nagyon sok tantárgy, sok délutáni foglalkozás és egyéb terület jön össze, úgyhogy ezért ennyire nagyon bő a lista, hogy milyen fejlesztési lehetőségek álltak a rendelkezésünkre, vagy miket tudunk ebben megcélozni. A projektnek a címe ez lett, hogy Veled Együtt, amelyik ugye egyből ki akarja fejezni azt, hogy csak közösen tudjuk megcsinálni, és egy egységes fellépést próbálunk elérni. A kisebb projektek sorozata az részben annyit jelent, hogy lehet, hogy ez egészen mini projektek, azaz egy 45 perces órából csak 5 percig foglalkozok a szolidaritással, és egyébként meg megy tovább a rendes tananyag. Csak úgy gondoltuk, hogy minél többször, minél sok oldalúban, minél többfajta ötlettel kiegészítve jön elő, hogy szolidaritás, annál inkább egy átvett olyan értéké válik, amelyik interiorizálódik. A nyelvszakos kollégák mindig elmondták, hogy hányszor kell egy szó tanulásnak is előfordulni ahhoz, hogy tényleg öregkorra is az ember megjegyezze. Tehát ez az ismétlődés és a sokfajta megközelítés dominált ebben az egészben. A tanárok részéről is már egy szolidaritás jelentene, hisz együtt tudjuk az egészet megvalósítani, és együttműködés kíván tőlünk is. Az is lényeges eleme a dolognak, hogy nem lehet egy ilyenfajta témát csak tanításon, becsöngetéstől kicsöngetésig megvalósítani, hanem szülőkkel való együttműködéssel, civil szervezetekkel való együttműködéssel is vonatkozik, tehát mindenképp ki kell lépni az iskola falain kívül, és hát ez azért a mostani 21. századi oktatásnak mégis egy fontos célkitűzése. Alapvetően, amit ezzel a szolidaritással el szeretnénk érni, az maga a civil kurázsinak a kialakítása a gyerekekben, és ez egy olyan értékké váljon, amelyik a felnőtt életi szerepére is felkészíti, és azt szeretnénk elérni, hogy az iskola elvégzése után is hajlandó legyen tenni a szolidaritásért, segítse azokat, akiknek erre szükségük van. És ezt ugye a különböző területek bemutatásával valósítható meg. Ezek után végignéztem, hogy a NAD-ban miként jelenik meg a szolidaritás értéke, és hát ketté vált a tapasztalatom. Most elolvastam olyan tantárgyakét is, ami egyébként nem közöm hozzá, én történelmet tanítok, hogy egészen más a NAD felépítése az elvek szintjén, meg a tantárgyak felépítések közben. A végére, bocsánat, egészen cinikus lettem, hogyha az Európai Unió felé be kell mutatni, hogy micsoda zseniális a magyar oktatásügy, akkor be lehet mutatni a bevezetőket és az egyebeket, és amikor a tanári mindennapi gyakorlattal azzal kínlódunk, hogy ez a 10% mozgástér, amit engedélyeznek nekünk, az sokforban semmire nem elég, az a részletekben is kiderült. Tehát az elvek szintjén bármi ilyesmit csinálunk, azzal maximálisan NAD kompetensek leszünk, és szerintem ez se kevés. Ez csak ilyen hangulatkeltő kép a nyelvszakos kollégáktól kaptam. Úgyhogy. Amikor végigolvastam a NAD-ot, akkor megnéztem, mik azok a fogalmak, ugye két kulcsfogalom, meg egyszerűen fogalom szóhasználattal dolgozik a NAT, tehát megpróbáltam összegyűjteni azt a szóhalmazt tulajdonképpen, amelyik előjön. Láthatjuk, hogy nagyon sok fajta szó az, amiképpen valamelyik tantárgyban vagy a bevezetőben előjön, és a szolidaritással összefügg. Tehát ha foglalkozunk a szolidaritással, mint témakörrel, ezzel nyilvánvaló egy tantárközi integrációt és hasonlót is meg tudunk vele valósítani. De tovább mehettek, hogy átfutottátok? Oké, mert ez jó hosszú a lista, de a fejleszthető kompetenciák, mivel sok tantárgy meg délutáni elfoglaltság is van, ezért teljesen széleskörű, mind a hat kulcskompetencia fejlesztésére valamilyen módon sor kerül. Nyilvánvaló a feladat jellegéből, hogy az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése volt a legfontosabb, ami ezzel megvalósítható IKT eszközök és egyebek is bevonódhatnak. És a matematika tanároknak is volt rá arra ötletük, hogy ők is tudnak szolidaritással foglalkozni, amikor olyan feladatokat tudnak összeállítani, olyan adatokat, amelyik egy szöveges feladat, és ezt lehet vele bármiféle megoldást csinálni, tehát grafikonoktól kezdve mátrixos feldolgozás, minden létezhet. Tehát ezt ebből a körből könnyű kimutatni. A természettudományos és technikai kompetenciánál pedig a környezetvédelem az a terület, amelyik a szolidaritásunkat kívánja, hogy a jövő nemzedékkel szemben is együttműködőknek és szolidárisnak kell lennünk. Tehát ez a része minden fejlesztést így tud mutatni. A kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia szerintem viszonylag háttérben van a magyar oktatásügyben. Ugye a projekt munkák végzéssel segíteni ezeknek leginkább a kibontakozását, és ez itt erre egyfajta lehetőséget ad, hisz a gyerekeknek el kell készíteni a feladatnak a célkitűzését, értékelni kell, együtt kell működni másokkal, tehát ez a része is tulajdonképpen egy minden további megvalósítható. Megpróbáltam végig gondolni, hogy milyen alkalmazott oktatási olyan módszerek vannak, amelyek sajátossága lenne. Nyilvánvaló rengeteg módszer van, és miután ez az egész projekt az egyéni tanári szabadságra is épít, tehát nem meghatározott, nem egy bizonyos feladatsort kellene így megcsinálni, hanem mindenki hozzátett az egyéni ötletét. Tehát most csak azokat gyűjtöttem ki, amilyen speciális megoldást lenne. Az egyik, ami újdonság és nem elterjedt, ez a kávéházi beszélgetésnek a módszere. Ez például olyan dologként valósítható meg, hogy olyan civil szervezetek, amelyek valamiképpen foglalkoznak szolidaritás témájával, tehát adományokat gyűjtenek, hajléktalanokkal foglalkoznak, egyházi karitatív szerepeket is hasonlót végeznek, közülük meg kell hívni 3-4-et, és szerintem ez viszonylag könnyen megy. Az osztály pedig, vagy az osztály képviselői, attól függ, hogy szervezzük meg, azok 5-6 fős csoportokban vannak, és egy-egy emberrel kvázi ilyen kávéházi jelleggel beszélgetnek. Ez megoldható tanórán is, hogyha osztályfőnök úrán szervezik, vagy tanórán kívül. Ha tanórán kívül csináljuk, akkor meg tényleg kávéházival lehet tenni, egy kis teával, vagy valami kis harapnivalóval. Kis csoportos beszélgetést teszi lehetővé az, hogy élményé váljon a diákok számára. A TED üveg mögé akciótnak az ötletét annak idején még Eszenből szereztük, amikor Eszen és Pécs egyszerre volt kulturális főváros, ott az volt a feladat, hogy a kultúrát kellett üvegbe tenni, ami annyit jelentett, hogy befőttes üvegbe kellett mindenkinek tenni, arról mit gondol, hogy mi az, hogy kultúra, és ezek a befőttes üvegek kerültek ki a kirakatokba, és ennek az a változata élne itt meg, hogy tedd a szolidaritást egy üvegbe, azaz tedd láthatóvá, mit jelent a szolidaritás, és ezek az üvegek segítségével lehet egy kiállítást megcsinálni, tehát folyosóra, külön terembe, attól függ, hogy a helyi adottságok azok miképpen jelentkeznének meg. A közösségi vitánkból a különböző módszerek vannak. Itt, ami a szolidaritásra kapcsolatban leginkább működne, az a 4 sarkos vita. Ez annyit jelent, hogy van egy hangsúlyos állítás, és a terem 4 sarkába az állítással kapcsolatos döntés alapján szabadon elmennek a tanulók, tehát fölállnak a helyükről. Az egyik helyen van az, hogy teljesen egyetért, nem ért vele egyet, részben egyetért, részben nem ért egyet, utána szószólókat választanak, ami megint az együttműködés feltételezi, mert nem lehet másképp, és utána pedig vitatkoznak egy adott témáról. Amit én itt megvalósítottam saját órámon, az volt a téma, hogy az adománygyűjtés, vagy az adakodás, az a gazdagok emberektől várható el. És hát akkor ezzel kapcsolatban lehet szembesülni azzal, hogy hát a magyar valóság nem feltétlenül arról szól, sőt a szegényebb rétegek mindenféle statisztikai adat alapján kiderül, hogy jobban adakoznak. Ez érdekes volt vele szembesülni. Az akvárium módszer az szintén egy ilyen disputának egy közösségi változata. Akvárium az annyit jelent, hogy bent vannak a résztvevők, azok 5-6 ember, belső kör és van egy külső kör. A belső kör beszélget, a külső kör pedig bármikor kezdeményezheti, hogy ő a belső körbe kerüljön, valahogy metakommunikatív jelzéssel vállára teszi, tehát mindesetre nem szabad megszólalni, beszélgetni csak a belső körben ülőknek lehet. A legjobb tapasztalatom ebben a témakörben az volt, amikor egyszer a Gandhi gimnázium 3 tanulóját ültettük be az akváriumba 3 Széchenyista diákkal együtt, és arról beszéltünk, hogy milyen előítéletek vannak, és ezek jogosak és nem jogosak, és tényleg jól működött a dolog, és a gandisok is hoztak 3 embert, akik kint volt a külső körbe, tehát ők is tudták egymást cserélgetni, és mi tanárok is beszálltunk, tehát ez is egy érdekesítette a dolgot. Amikor nagyon meg akartam szólalni, akkor valamelyik diákkal kellett kezdeményezni a cserét. Az egyszerűsített Popper vita az pedig, aki csinálja a Popper vitás versenyeket, az ismeri, hogy 3 percig kell beszélni, és utána kérdezni kell, ez meg most le lehet csökkentve 1-1 percre, tehát 1 percig érvelsz, 1 percig tőled kérdeznek, és egy ilyenfajta csere lehetőség van, nyilvánvaló tanulói keretek miatt működött így. Az egész projekt, amit csinálnánk, ez az RIL modell alapján működne, tehát hogy minden feladatot ráhangolással próbáljuk kezdeni, és reflexióval fejezzük be, de ez az első előadásnak a felépítése ugyanez volt, tehát ez azt hiszem azért általánosságban ismert megoldás. A második részében a leírásra kerültek azok az ötletek, amiket meg tudnánk valósítani ezzel kapcsolatban. Az első blokkban azokat a feladatokat látjuk, ami nem a tanórákhoz köthető. Itt alapvetően úgy indulna a dolog, hogy 10-12 fős csoportok számára ilyen több fordulós pontszerző verseny lenne. Minél többen be lehet kapcsolódni, és szabadon lehet választani, hogy melyikhez kapcsolódnak be, és akkor a végén lehetne értékelni, és hogy újszerű legyen, nem feltétlenül kell a 10 embernek ugyanabból az osztályból jelentkezni, hanem bármiképpen baráti körökként és egyébként is működhetnének, és erre sokfajta és különböző feladatot. Ezek a versenyek többségét szolidaritás nélkül is megszoktuk az iskolába csinálni, tehát nem a maga a feladat az új, hanem az, hogy egy témára koncentrálva építenénk fel, és ennek megfelelően működtetnénk, és az egész projektbe bevonnánk az 50 órás közösségi munkát is, amely egyelőre még eléggé nehézkesen indul. Diákok egy jelentős része inkább csak adminisztrációs teherként érzés nem motiváltanak érdekében, hogy tényleg valami hasznosat is történjen. Ezért itt a jó példák bemutatását éreznék hangsúlyosnak, akinek sikerült valahol jól kapcsolatot és sikert kialakítani, hogy ők tudják ezt bemutatni a többieknek. A tematikus fali újság készítése az még a társadalom ismereti érettségének volt egy ilyen lehetősége, tehát onnan derül ki, hogy 4 részre kell ilyenkor osztani a fali újságot, tehát hogy erősség, gyengesség, célok és nehézségek megjelenhessenek belőle, és akkor ezek egy ez egy ötlet, hogy milyen témákból lehetne, és a gyerek saját maga választja, hogy melyikhez van kedve. Tehát nem egy témát írunk ki, hanem egy nagy bőrzét, hogy ezek közül bármelyik, amihez kedved van, valósíts meg. Ezáltal a motiváltságuk is jobb, a szabadság lehetősége, és nyilván társakkal együtt el kell dönteni, hogy mit akarnak, tehát a vállalkozás, választásnak a lehetőség is már egy fejlődést jelentene. A közösségi tevékenységeket is szervezni szoktunk. Itt ugye érdekes, hogy vissza a pontszerzésnek ez egy része, hogy miként történjen, bármiféle lehetőséget, ami helyi hatóságok működnek, lehet vele adaptálni. Ez egy példa arra, hogy miként történt egy ilyen közösségi tevékenység, tehát látszik, hogy idősekhez mentek el, és énekkel köszöntötték őket. December 20-a az a Nemzetközi Szolidaritás napja, tehát ez lenne az egyik apropója a dolognak, hogy arra lenne kihelyezve bizonyos feladatoknak az lenne a beadási határideje, másoknak a meghirdetési határideje. Tehát nem egy hagyományos iskolai ünnepség keretében próbálkoztunk, hanem valamiképpen nél egy nyitottabb megoldással. Hogy miként lehet bemutatni a különböző olyan csoportokat, amelyiket adott esetben segíteni kell, nálunk egy, miután Pécs, inkább a Pécs környéki falvak, azok még megmaradtak több nemzetiségű területnél, ezért többször szoktunk ilyen napokat rendezni, tehát horvátok és német falvak vannak a környékünkön. Van olyan év, hogy az iskolában van olyan roma tanuló, aki felvállalja, hogy hoz cigányételeket is, tehát cigány kenyér, cigány lecsó és hasonló már készült, és akkor ez hát látszik, hogy falatkákra van osztva az étel. Tehát tényleg meg lehet kóstolni, szívesen vállalnak, és valami tárgyakat is, amiket találnak hozzá nagyszülői hagyatékból és egyéb helyekre azt is szokták mutatni, tehát egy-egy napot, vagy nemzetiségi napot, vagy valamiképpen minden esetre föl lehet kelteni az érdeklődésüket. A pályázatomnak a második része pedig azt próbálta összeszedni, hogy különböző tantárgyak keretében miként fordulhat elő a szolidaritás témája. Ez nem 45 perces órákat jelent, kivéve az osztályfőnök esetében, hanem a rendes órai tanmenetekbe beágyazva, hogy miként lehet ezeket megvalósítani. Amit részletesebben kidolgoztam, az a történelem volt, miután történelem szakos tanár vagyok, és itt látható a kérdésekből, hogy ezek tényleg ilyen pár perces megmagyarázásra vonatkozó kérdések. Tehát a másodikot olvasom, elemezhetjük, hogy Krisztus tanítványai miként támogatták a szegényeket, ugye ez egy szolidaritás összefüggő dolog, és néhány óra múlva, tudom, kb. 10 óra múlva viszont megvitathatjuk, hogy az iszlám előírása szerint elvált alamizsnosztást mennyire hatott át a szolidaritás érzése, tehát hogy ezek ilyen visszatérő jelleggel jöhetnének, és a továbbiakban erre van még számtalan példa. A 11. évfolyamnál a Vöröskereszt, tehát tudjuk ugye tanítani, amikor tanítja az ember az olasz egység kialakítását és az osztrákok vereségét, hogyha arra vonatkozik a példa, hogyha az egyik órán eljutok addig, hogy na a Vöröskereszt is ebben az időszakban alakul meg, akkor a következő óránál a ráhangolás időszakába kérdezek rá arra, hogy na a Vöröskereszt az milyen jellegű tevékenységet végez napjainkban, akkor egyrészt így át is lehet kapcsolni, a ráhangolás is biztosított, és valószínűleg a jelentésnek a több rétege is jobban megmarad a tanulókban. A legtöbb példa az a 12. év folyamon van, és nyilvánvalóan ez az apró betűs felírások nem fogják segíteni a megértést, de a 12. év folyamon rengeteg olyan alkalom van, amikor ezt a szolidaritás érzését előhozhatjuk, nem csak a közismert zsidómentés és egyéb téma esetén, hanem a 45 utáni békemozgalmaknál, a nemzetközi szervezetek, ENSZ és egyéb megalakulásánál is ezeket mindenképp tudjuk tanítani. Most jön néhány olyan példa vagy kép, amelyiket a nyelvszakos tanárok kerestek és használnak a szolidaritás témájának a tanításakor. Ez egy olyan melléklet, ami egy osztályfőnöki úra témájaként javasoltam, mégpedig azt, hogy beszéljük meg a gyerekekkel, hogy a szolidaritás érzéseik miként fordulhatnak elő, és ezzel valami gondolattérképet készítsünk közösen. Itt nem gondolattérképeket adtam, hanem amit ABC-rendbe raktam, ami egyáltalán előjöhet, vagy legalábbis ami nekem megfordult a fejemben. Nyilván gyerekek ekkora tárházat nem fognak összehozni, de ez egy tanároknak szóló kiadványról lenne szó, hogy a tanár sejtse, hogy egyetemi várható, ez egy ilyen háttér segítés arra, hogy hányféle technika van, és akkor ha ezt összeszedtük, hogy egyébként milyen van, akkor arról lehet beszélni, tehát ez bőven egy 45 perces óra tematikája is lehetne. Utána a dolgozatban vannak olyan szövegek, amik osztályfőnök úr, ilyen vitaindítónak szánt szövegek, ezek közismert értelmiségiektől származó általa megrövidített szövegek, tehát hogy ne egy 3-4 oldalas szöveg legyen, hanem rövidebbek, és ilyeneket mellékeltem hozzá. Itt Gombár Csabának látható a szövege, szintén ilyen szempontból egy megvágott szöveg. Ami most következik, az azoknak a kivetítése, hogy irodalomórán a szövegértés feladat, a szöveg olvasási érték, vagy olvasásnak a PISA felmérése és egyebekre való elősegítés érdekében lehet keresni olyan szövegeket, ami a szolidaritással kapcsolatos. Így összekerestem, vagy válogattam hármat, és itt a feldolgozás is segítettem az, hogy kérdéseket is felgattam. Tehát az adott cikkhez a PISA felmérés logikája szerinti kérdések következnek egymás után. Ez a szöveg szintén ugyanezt a célt szolgálja, itt az ökumeni szónak a jelentését vinni be, tehát itt az volt a lényeg, hogy a szolidaritás fogalmával úgy foglalkozzunk, hogy a kompetenciafejlesztést azt továbbra is biztosíthatna. Itt láthatók a kérdések, amiket az adott szöveg feldolgozása kapcsán föltettem. A Szent Egyet közössége az iskolánknak régóta van kapcsolata, itt Pesten is működnek, de van egy pécsi csoport is. Ők hajléktalanok gondozását segítik, ilyen zsíros kenyereket, szendvicseket szoktak készíteni, és Auschwitzba visznek el gyerekeket annak érdekében, hogy megismerjék, hogy mi történt, és a toleranciát próbálják értékelni, és ezért az ő bemutatásukra került egy szöveg itt. Ez a Erjer modellt javasolta megvalósításként, ezért itt egy olyan kérdéssor, ami alapján lehet véleményt kérni a gyerekektől. Ez egy gyors megoldás, amikor csak be kell karikázniuk egy-egy számot. Mennyire tartott hasznosnak a Veled Együtt programot, mennyire vennél szívesen részt tovább hasonló programban. Nyilván ennek akkor van értelme kitölteni, hogyha kezdünk is valamit az értékeléssel, tehát vagy a következő évre vonunk le belőle következtetéseket, vagy a gyerekekkel még egyszer visszatérünk rá, mert úgy önmagában az bekarikázásnak nincs értelme, de valamit érdemes vele csinálni, tehát ez csak úgy átmenetileg zárja le a dolgokat. Itt van néhány olyan kérdés, amelyik kicsit hosszabb gondolkodást kíván, tehát ez valamiképpen az értékelésünket segíti. És akkor záróképpen egy toleranciával kapcsolatos kép. Köszönöm szépen!